Mindenkit szeretettel köszöntök. Radioaktív lakótársunkról lesz szó, ami a radon. Biztos már sokan hallottak erről. És az Atomoktól a Csillagokig előadás sorozat keretében vagyunk most itt. Ugye ez a logója. És hát a radonról lesz szó, amit majd megmutatom, hogy radioaktív, és azt is, hogy lakótársunk, és megpróbálom elmondani, hogy miért fontos. Illetve ezt már gyorsan bele is ugrunk a közepébe. Hát. Pillanat. De miért nem megy itt? Na most jó.
Most ezzel.
Szóval miért fontos ez a radon? Most nem definiálom a fogalmakat, azt majd később. Csak gyorsan el akarom mondani, hogy kell-e ez egy társadalom számára, ezek az ismeretek fontosak-e a társadalom minden tagja számára, tehát ez egy társadalmilag érdekes dolog, vagy pedig nem. De attól még lehet tudományosan érdekes is. A radon az egy olyan dolog, amelyik nagyon sok tudományterületrehez kapcsolódik, és szerintem társadalmi fontossága is van. Mi ez a társadalmi fontosság? A baloldali ábrán az látható, hogy az Egyesült Államokban valamelyik évben, nem olyan régen, az Egyesült Államok... Az Egyesült Államok környezetvédelmi intézete, vagy agency-e, felmérése alapján vannak itt ezek az adatok, hogy a tüdőráknak melyik a legnagyobb, vagy hát nem a tüdőráknak, hanem halálozási arányban milyen okok vezetnek. Tehát az egy másik kérdés, hogy a rákok között, a tüdőrákon belül, a dohányzás után a radon egy nagyon fontos tényező, de itt most össze van hasonlítva az, hogy hány ember hal meg évente, azzal, mármint a radon miatt, ő szerintük a radon miatt, és ezt összehasonlítjuk azzal, hogy a ittas vezetés, meg egyéb ilyen dolgokból mennyi ember hal meg szerintük az Egyesült Államokban egy év alatt, és az az állítás, hogy 21 ezer ember a radon számlájára írható. Az azt jelenti, hogy ez egy jelentős dolog. Tehát 250 millió emberből 21 ezer, jelentős dolog, ezért foglalkozunk vele. Tudományosan, fizikai szempontból a radon már nem annyira érdekes, mert már ismerjük. Környezetfizikai szempontból elég érdekes, azt még nem ismerjük, és emiatt fontos. A radon ugye az egy radioaktív nemes gáz, ezért a radioaktív sugárzása, amikor az ember éri, annak van egy dózisa. A dózis azt jelenti, hogy mennyi energiát ad le kilogrammonként ez a radioaktív sugárzás. Majd el fogom mondani, mi ez a millisievert, ebben mérjük a ionizáló sugárzásoknak az éves dózisát, akkor ez a természetes és mesterséges forrásokból összesen 2,6 millisievert, mondjuk valamilyen egység. A lényeg számunkra az, hogy ennek a fele a radonból származik. A további kis cikkelyek azok a kozmikus sugárzásból származnak, tehát a fejünk fölül jönnek műonok, meg mindenféle töltött részecskék, amik gyorsan mennek, és minden ilyen töltött részecske, ami gyorsan megy, az ionizálni tudja a levegőt. Tehát elmegy mondjuk egy oxigén molekula mellett egy ilyen kozmikus műon, akkor a kozmikus műon negatív töltésű, az oxigén molekulának az elektronjait taszítja, és úgy gyorsan elszágult mellette, akkor egy elektront le tud onnan lökni. Tehát ionizálni tudja a környezetét, nem csak a kozmikus sugárzás, a gamma sugárzás is ugye, ami a Földből érkezik, tehát a Föld talajban, házak falában lévő, általában leginkább a kálium-40-es izotópnak a gamma sugárzása, az is ugyanígy ionizálja a környezetét, és ezáltal a sejteket is. Tehát ha véletlenül belém, hasamba belemegy, akkor ott is talál valamit, amit tud ionizálni. Szóval ebbe a természetes dologba, ami évezredek, évszázezredek óta ugyanígy így működik, abban a radon egy ilyen döntő szerepet játszik. Na most ezért van az, hogy foglalkozunk ezzel a radonnal. A mai előadás ugye nem fog kiterjedni a radon összes aspektusára, hanem a szobalevegőnek a radioaktivitását pécéztük ki. Hát azt kell tudni, hogy a szobalevegőben, minden szobalevegőben, tehát ebbe is, ahol most ülünk, vagy én állok, rádióaktív atomok vannak. És ezek a rádióaktív atomok, ezek nem csak a radon egyébként, hanem a radon bomlás termékei is, de mind a radontól származik. Vannak mindenféle folyamatok, ami miatt ez a radon ide el tud jutni a szobába, és ez mindennek az oka. Hát, mármint, hogyha okot keresünk, de hát a fizikában az ember a folyamatoknak az okait szokta keresni. Tehát elsősorban az a kérdés, hogy milyen rádióaktív atomok vannak a szobában, tehát mik ezek. Gyorsan áttekintjük a rádióaktivitást egy kicsit, hogyha vannak alsóbb éves gimnazisták. Hogyan kerülnek ezek be a szobába, tehát ugye nem itt teremnek ezek, valahonnan bejönnek, és milyen egészségügyi hatásaik vannak. Hát ez úgy nagyjából, igen, kopogtat. Tehát az első ilyen dolog, hogy hát honnan is induljunk, tehát egy atomoktól a csillagokig előadás sorozaton, hát szerintem az atomoktól kellene indulni. Nézzünk meg, itt van egy atom, gyorsan betettem ide a sorozatnak a logóját. Itt egy atom, mi köze ennek az atomnak a rádióaktivitáshoz? Hát az a köze, hogy az atomnak a szerkezete ezen az ábrán már nagyon jól ábrázoló is van, tehát van egy elektronhéj, meg van egy atommag. És az atommag, amikor spontán átalakul, tehát ez a kicsi, ami túlságosan fel van nagyítva, mert ha rendes skálában ábrázolnánk, akkor nem látnánk. Tehát nem ilyen nagy ám az atommag, sokkal kisebb, de mindegy. Szóval az atommagnak a spontán átalakulása az a rádióaktivitás. Ilyenkor gyors részecskék hagyják el az atommagot, amikor ez a spontán átalakulás megtörténik. Ezek lehetnek úgynevezett alfa részecske, béta részecske vagy gamma részecske. Mindjárt megmutatom, hogy ezek mik. És akkor ezek ionizálják a környezetükben lévő molekulákat, tehát például a levegőben az oxigént, ahogy az előbb elmondtam, de például, hogyha ez egy sejten keresztül szalad át, akkor és találkozik egy fehérje molekulával, akkor a fehérje molekulán lévő elektronokat is le tudja ütni onnan, és akkor a fehérje molekula ezt térbeli átrendeződéssel fogja honorálni, ha jól sejtem. De vehetnénk más molekulákat is, direkt nem a DNS-t mondom, mert a DNS-nek az eltalálása nagyon kis valószínűségű. A sejtben nagyon sok minden van, azt meg lehet egy kicsit babrálni az ionizáló sugárzásokkal, és azoknak van alapvetően emberre gyakorolt hatása. A genetikai, tehát a DNS változás az extrém esetekben fordul csak elő. Tehát innen indulunk az atomoktól, és hát nem tudom, eljutunk-e a csillagokig. Hát akkor nézzük meg a három darab rádióaktivitást. Azok kedvére, akik még nem tanulták a gimnáziumba. Az előző atomnak a közepe itt most ki van nagyítva, atommag. Tehát a sárga az a protonok, a kékek a neutronok. Minden atommag valahány darab protonból, valahány darab neutronból épül fel. És amikor alfa bomlásról beszélünk, akkor két proton és két neutron fog kirepülni nagy sebességgel az atommagnak a belsejéből. Ez az alfa bomlás. Visszamarad egy kettővel kisebb rendszámú és négyel kisebb tömegszámú atommag. Radon esetében ez egy döntő átalakulási forma. Másik rádióaktivitás, a béta bomlás, a két formája van, amikor az atommagból egy elektron repül ki, és vele együtt egy antineutrino, illetve amikor nem egy elektron, hanem ennek antirészecskéje a pozitron repül ki, és egy nem egy antineutrino, hanem egy sima neutrino fogja elhagyni az atommag színhelyét. Ilyenkor a tömegszám nem változik meg. Nagyon jó példa erre a szén-14-nek a bomlása. Ez a természetes rádióaktivitás része, ez a szén-14. És a gamma bomlás, vagy gamma átalakulás, az pedig olyan, hogy nem változik meg a protonok és neutronok száma az atommagban, de a gerjesztettsége az atommagnak lecsökkent, tehát például gyorsan forgott, és akkor a forgás lelassul, vagy megáll, és akkor cserébe az energia valamilyen formába eltávozik, és ez a valamilyen forma, ez esetben elektromágneses sugárzás. Tehát pont olyan, mint a rádióhullámok, meg a tévéadás, ami a szabadsághegy tetejéről jön, csak sokkal nagyobb frekvenciájú. Tehát ez a három rádióaktivitási forma van, de nekünk mondom, csak az alfa bomlás lesz a fontos. Nagyon fontos megjegyezni, hogy ezek a rádióaktív folyamatok nem csak az atombombához kapcsolódnak, és nem csak az atomreaktorhoz, nem csak mesterséges formája van ennek. Egyébként ugye az lehet pozitív is, amikor elmegyünk az orvoshoz, ő is beadhat nekünk rádióaktív dolgokat, amik meggyógyítanak minket, hanem van a rádióaktivitásnak természetes formája. Például a termálvizek általában mindig rádióaktívak. Rá is írják, hogy milyen jó, mert mennyi a rádium tartalma egy termálvíznek. Minden termálvízben átlagosnál nagyobb radon tartalom van. Tehát a radon az egy, mindjárt fogom mutatni, hogy nemes gáz, az azt jelenti, hogy nem nagyon van vegyülete, emiatt nem is nagyon gondolnánk, hogy úgy oldódik vízbe, tehát nem diszociális, nem lesz ilyen sima oldódás, de atomként feloldódhat a vízben, a víz az köti magához, mert a radonnak az elektronfelhője olyan nagy, 88 elektron, képzeljétek el, jó nagy elektronfelhő, amit úgy deformálhat a közeg. Tehát a ott lévő H2O molekuláknak van dipolmomentuma, és akkor emiatt kötésbe tud menni a radonatom. Tehát a vizekbe is van radon, ebből csak azt akartam mondani. Ezt nem tudom, csak azért tettem ide, mert szép, ez egy banánnak a termése. Nem tudom, hányan láttak, itt a banán, csak azért, hogy úgy fel lehessen valamit ismerni a képről. Ugye, aki sose látott banánt, az tényleg nem ismeri fel. De például én sose láttam, hát igazából láttam egyszer egy ilyet, de azelőtt sose, mielőtt először láttam volna, ugye ez triviális. De a lényeg az az, hogy a banán állítólag kicsit nagyobb kálium tartalmú, mint a többi gyümölcs, és ugye mondtam az előbb, hogy a káliumnak van a 40-es izotópia, ami rádióaktív, ezért általában azt szokták mondani, hogy a banán egy kicsit rádióaktívabb, mint az átlag. De attól még mondom, természetes, tehát a majmok is hogy megették, és lett belőle ember, na mindegy, ez rossz vicc volt. Valamint a rádióaktivitás felelős, a természetes rádióaktivitás, ami a földkéreg, meg a földnek mindenféle helyein van, felelős a föld hőjének egy részért. Tudjátok, hogy a földnek a közepéből kifele áramlik mozgási energia, tehát hőáram van, és ezt onnan is tudjuk például, hogy a gejzirek néha kitörnek, és akkor ez itt egy gejzir, és ebből azt az asszociációt szeretném kelteni, hogy emlékezzetek arra, hogy a föld hője az a rádióaktivitástól is van. A másik dolog, amitől van, az a maradékhő. Tehát úgy, amikor összesűrűsödött a földnek az anyaga, akkor a gravitáció összehúzta az atomokat, és akkor fölmelegedtek. Ugye már a gravitáció munkát végzett, fölgyorsultak az atomok, meleg lett. Abból a melegből még van egy kicsi, és középen melegebb van. Plusz még jön erre a rádióaktivitás. Na nézzük meg akkor, hogy a radonnak milyen tulajdonsága is vannak, ugye, mert most így összefoglaltam a természetes rádióaktivitást, az első ábrán mutattam, hogy a radon ezek közül a legfontosabb, mert a dózisa szempontjából a 50% a radon miatt van. Tehát akkor most ezt az összes természetes rádióaktivitást elfelejtjük, és csak ráfokuszálunk erre az egy elemre, a radonra. Hát itt is mutathatnám, ott van a jobb alsó sarokba, itt már van alatta még egy sor. Elnézést kérek, hogy ott van, na mindegy, azt majd máskor. Szóval ez egy nemes gáz, látjátok, itt van a nemes gáznak az oszlopa, tehát az azt jelenti, hogy az elektron felhője olyan, hogy csak minden héjon annyi elektron van, hogy le van zárva az elektronhéj, nem nagyon alkot vegyületeket, ez azért jó, mert nem hat kölcsön így ilyen szilárd anyaggal, szemcsével, nem ragad oda. A vízben ott oldódik, az rendben van, de egyébként nagyon könnyen jön-megy, ki tud diffundálni, és ezért van az, hogy a föld felszíne alatti részbe, ahol ugye keletkezik a radon, onnan ki tud jönni. Tehát ha nem lenne nemes gáz, akkor már ott valahol odaragadna egy szemcséhez, és sose jönne ki, nem tudna ránk hatni semmennyire, de nemes gáz. Ezért kijön, és ezért bejön a levegőbe, és akkor be tudjuk szippantani. Hát ez volt a kémiai tulajdonság. Fizikai tulajdonsága, vagy hát magfizikai tulajdonságai az, hogy 88 darab proton van az atom magjában, és a tömegszáma 220 és 222 lehet. Egyébként lehet más is, csak azok a radonok, tehát ugye ezek az izotópok, gondolom sokan már hallottak erről, hogy egy adott elemnek a különböző tömegszámú verziói azok az izotópok. Ennek a radonnak két fontos izotópja van, a 220 meg a 222. Ezeknek a felezési idejei a 222-esnek 3,8 nap, a 220-asnak 55 másodperc. Tehát a 220-asnak van 1 perc ideje, hogy be tudjam szippantani. Hát ez elég kevés. Ezért ez a radon izotóp, ez most jelen pillanatban nem fontos nekünk. Lehet olyan is, amikor igen, de az a speciális eset. Amiről mostantól amit azt mondom, hogy radon, akkor ezt értem alatta. A 222-es tömegszámú izotópiát a radonnak, és 3,8 nap alatt a felére esik a radonatomok száma ebbe a terembe, hogyha nincs szellőzés, és nem tudnak új radonatomok jönni, ugye a spontán elbomlásuk miatt. De ez elég sok idő ahhoz, hogy be tudjuk őket cippantani. Hát akkor most elmondtam, mi a radon, elmondtam, hogy miért fontos, most az a kérdés, hogy akkor honnan is ered ez a radon, miért van itt a szobába, miért a lakótársunk, hát hívta valaki? Nem hívta senki, hát mégis lakótársunk. Tehát hogyan keletkezik és hogyan bomlik el? Ezt akarja bemutatni ez a fólia. A radonnak a keletkezése az egy alfa bomlás, ugye? Pár fóliával ezelőtt mutattam az alfa bomlást, most alkalmazzuk. Van a radonnak, úgy hívjuk egy bomlásnál a kiinduló elemet, hogy anyaelem, a végterméket pedig, hogy leányelem. Tehát ezek szerint a radon a leányelem, nem tudom, miért egyébként fiúelem nincsen, tehát leányelemnek hívják, de anyaelem az mindig van. Tessék?
Mert ő belőle is lehet anya.
Igen, de amikor a sor végén vagyunk, és már nem radioaktív, azt hívhatnánk, nem? Fiú gyerek elemnek is, de nem. Hát ez a természetes gyerekek. Csak az anyák szülnek, ez nagyon természetes dolog. Szóval ennek a radonnak az anyja a rádium. 226-os tömegszámú rádium. Ennek az alfa bomlás akkor keletkezik, és akkor még egy körülbelül 5 megaelektron voltos alfa részecske is keletkezik. Az azt jelenti, hogy a fénysebességnek a tizedével fog szaladni körülbelül az alfa részecske. Azért az elég gyors. Ezért van az, hogy ez az alfa részecske jól tudja ionizálni a környezetét. Ez a rádium, ez általában a talajszemcsékben van, csak hogy el tudjuk térben is helyezni, és hát megjegyzem, hogy alfa bomlás. De a rádium, ugye a rádium az radioaktív, de a rádium is valamilyen bomlásban keletkezik, egyébként az is alfa bomlásban, tehát ennek is van anyaeleme, az is egyébként radioaktív, és akkor menjünk végig oda, hogy hol van ennek a sornak a vége. Hát a végállomás az az urán. Az urán 238, ami egyébként szinte radioaktív atommag, tehát annak is lehetne anyaeleme, de azt nem tudjuk. Mert a rádió, a 238-as urán az 4,4 milliárd év felezési idővel rendelkezik, az ő anyaeleme pedig sokkal kisebb felezési idejű, és az anya az eltűnt. Azóta elfeleződött. Tehát most már az urán a kiinduló pontja ezeknek a bomlási soroknak. Ezért az urán lesz a rádium, vagy a radonnak a forrása. Azt fogjuk mondani mostantól, hogy ha környezetfizikailag ránézzünk a környezetünkre, akkor onnan jön a radon, ahol ott van az urán. Speciál az igazi anyukája, közvetlen anyja az a rádium, de geológiailag pedig az urán tartalmú objektumokat kell keresnünk. Tehát ez a radonnak a forrásának a története. Fontos számunkra az is, hogy hogyan bomlik el a radon. Alfa bomlással bomlik. A leányelem a 218-as polonium. És amikor a radon a radon a levegőben van, tehát itt van a szoba levegőben, és elbomlik 218 polóniumra meg egy alfa részecskére, akkor az alfa részecske az lelassul a levegőbe, körülbelül 3,5 centit tesz meg. Tehát azért ez egy jó hír, tehát ami az órunkat eltalálja radonból származó alfa részecske, az csak 3,5 centiről tud támadni. Amelyikek messzebb vannak, azok nem fognak támadni minket. Viszont a leányelem, a 218 polonium, az már nem nemes gáz. Az a helyzet, hogyha a polóniumból 10-23 darab részecskét így egymás mellé tennénk, akkor az egy fém lenne, tehát olyan lenne, mint a vas mondjuk, tehát fém. Az elektron szerkezete olyan, hogy úgy fém formájában lenne. Az azt jelenti, hogy egy darab polónium, az bárhova odaragad. Tehát ha találkozik egy felülettel, akkor az elektron szerkezete miatt puff, odaragad a felülethez. A levegőben vannak ilyen szilárd felületek? Hallottatok már esetleg erről? Úgy hívják ezeket, hogy aeroszolok. Tehát nagyon pici szilárd részecskék itt jönnek-mennek a levegőbe, és ezekhez oda tapadnak ezek a polónium 218-ak. A polónium 218-nak egyébként 3 perc a felezési ideje, és akkor elbomlik, 214-es ólomra megint 4-et csökkent a tömegszám, és ez is egy alfa bomlás volt, tehát amikor az aeroszolra kitapadt polónium 218 elbomlik, akkor is van még egy veszélyhelyzet. És egyébként a radonnak az egész veszélye azért van, mert az aeroszolokra kitapadt polóniumoknak az alfa bomlása már tényleg el tudja érni az emberi sejtet. Na most, hogyha így az arcunkat éri, azzal semmi baj nincs, mert kb. 10 mikrométer vastag anyagon elnyelődik ez az alfa részecske. Tehát az elhalt, a bőrnek az elhalt részébe adja csak le az energiáját, nem bánt minket. Viszont, hogyha bemegy a tüdőnkbe, akkor ott már élesben tudja a sejteket támadni, és ez a radonnak a fontosságának az oka. Gyorsan akkor egy kis magfizikát is nézzünk. Ez az összes izotópnak a térképe, ugyanolyan, mint ez a Mendeleev-féle periódusos rendszer. A függőleges tengelyen az egy atommagban lévő protonoknak a száma van, vízszintes tengelyen az atommagban lévő neutronoknak a száma, és akkor ezek a fekete kis kockák mutatják a stabil izotópokat. Ezek az izotópok azok, amik körbevesznek minket. Ami nem fekete, az rádióaktív. Mesterségesen vannak előállítva, kivétel itt egy pár olyan rádióaktív atom, például a radon, amelyik ilyen hosszú felezési idejű rádióaktív izotópból, például az urán-238-ból keletkezett. Tehát ez az izotóp térkép, és ezen az izotóp térképen szeretném bemutatni most ezt a úgynevezett uránsort, csak azért, mert ez a fogalom, hogy uránsor, ez nagyon, nagyon fontos lesz szerintem mindenkinek a élete során. Tehát amit eddig elmondtam, hogy az urán az egésznek a végállomása, illetve a kezdőpontja, ezen az izotóp térképnek ugye ezt a felső végét vesszük ki, és akkor egy részét erősen kinagyítjuk, akkor ezt látjuk. Itt van az urán-238, amikor alfa bomlással bomlik, akkor kettőt lefele kell jönni, mert két protont kibocsátott, meg két neutront is, ezért balra is kell menni kettőt. Tehát egy ilyen nyíl ez az alfa bomlás ezen a térképen, és akkor balra föl pedig vannak a béta bomlások. És az urán sor az egy alfa bomlás, utána két béta bomlás, aztán néhány alfa bomlás, aztán megint két béta bomlás, és a végén a ólom 200, hát nem tudom miben, fog végződni az egész. 210? Jó. Egyébként talán nem, ez nem megy egészen végéig, hogyha most nagyítóval megnéznénk, de lényegében azt akarom csak üzenni, hogy egy uránsor az ilyen bomlásokból áll, és ez teljesen természetes dolog. Ugye? Felmerül a kérdés. Ja igen, most ez az előző kérdésünkre a válasz, hogy mi a radon forrása? Hát a radon forrása az az urán geológiai értelemben. Felmerül a kérdés, hogy akkor hogyan jut el ebből a bizonyos uránból a radon a tüdőnkbe. Mert ugye elmondtam az elején, hogy a tüdőben, vagy az előbb, hogy a tüdőben okoz gondot az egész. Hát ezt most áttekintő jelleggel így kell nézni az ábrát, hogy hogyan jut el az uránból a hát ez az atom hogyan jut el a tüdőnkbe, de akkor nem lesz urán. Tehát ugye itt nem egy darab atomnak az eljutásáról van szó, hanem valami úgy megy, és közben megváltozik. Tehát kezdőpontunk egy ásvány. Ugye ha kimegyünk az utcára, ott van egy kis talaj, a talajnak a szemcséit, hogyha nagyon megnézzük, azok olyanok, mintha kis szilárd testek lennének, kristály szerkezetük van. Itt például egy monacit ásványnak a kristály szerkezete látható, ami a cérium-foszfát nevet viseli, mert ebből áll. A cérium az egy ritka földfém, a foszfát az meg ilyen. Ezek az ilyen piramis alakúak, ezek a foszfát része a kristálynak, és itt ülnek benne a cériumok, ilyen nagyobbacska molekulák, vagyis atomok. Tudjátok, hogy a cérium az ritka földfém, tehát itt van ezen a részen. Ezek általában nagyobb, méret szerint nagyobb dolgok. Na most, hogyha fogjuk magunkat, és két egymás melletti cériumot kiveszünk ebből a rácsból, az egyik helyére bepasszírozunk egy uránt, ami egyébként nagyobb, mint a cérium, akkor ez egy kicsit nagyobb helyet fog elfoglalni a kristályban, mint az előző. Cserébe, hogy ez nagyobb helyet foglal el, a szomszédos helyre pedig beteszünk egy kálciumot, ami viszont kisebb helyet foglal el, és akkor így minden oké lesz, így fennmarad a kristályrács, és ez az a folyamat, ami alapján az urán az be tud épülni például ebbe a kristályrácsba, és ilyen módon benne lesz a talajnak a szemcséibe. Tehát igazából, ha az urán, vagy a radonnak a forrását keressük, akkor a végén egy szilárdtest fizikai problémához jutunk. Kérdés, hogy ebből a szilárdtestből a radon hogy tud kijönni? Ugye ez az első kérdés, hogyha nem is tudna kijönni ebből a kristályból, akkor nem is lenne radon probléma. De hogyha például egy szemcsének a felületén van ez az urán, és az elbomlik, akkor ugye az előbb mutattam az egész rádióaktív sort, végigmegy a bomlás, a rádiumból a radon ott a szélén, úgy ki tud jutni a szemcséből, és akkor már bejut ide a, a talajnak a pórusaiba. Tehát, hogyha sikerült oda bejutni, ezt a folyamatot hívják radon emanációnak egyébként, hogy a szemcséből a pórus térbe jut a radon. Ha már oda sikerült neki kijutni, akkor már egyenes útja van, hogy bejusson a lakótérbe, ami itt van. Ugyanis itt a pórusok között tud diffundálni, ez eleinte itt fölül talaj, aztán egyre tömöttebb dolgok vannak, legalul pedig kőzet. Ennek az egésznek van egy áteresztő képessége, légáteresztő képessége, amit úgy hívjunk, hogy permeabilitás. És hogyha ez a permeabilitás nagy, akkor ugye jó néhány méterről el tud menni a radon, és hogyha ott van valahol egy ház, akkor be tud menni a házba. Hát itt egy csomó út le van rajzol, hogy hogy tud bejutni ez a radon a házakba. Hát például a repedéseken, vagy hogyha van egy csővezeték, ami kijön az épület alapjából ide a talajba, akkor az nincs teljesen jól oda beszigetelve, akkor ott a szigetelés hiányosságain be tud menni. Vagy pedig esetleg a vízzel is be tud jutni. Tehát, hogyha valaki a 200 méterről szivattyúzza a talajvizet, például vannak ilyen helyek, akkor ezt a vizet bevisszük a fürdőszobába, kinyitjuk a zuhanyrózsát, akkor lehet, hogy a vízből kidiffundáló radon feltölti a lakásunkat, és akkor a lakótársunk az a vízzel keresztül érkezett. Szóval itt a szemcsébe megtörténik az az átalakulás, hogy az uránból radon lesz, utána a radon a környezetünkben, talajban, kőzetekben diffundál, áramlik, mindenféle fizikai folyamatokban vesz részt, bejut a lakásba, és utána, amikor a lakásban ott viszont ő elbomlik, és ráül az aeroszolokra, mint mondtam, és akkor az aeroszolokon keresztül bejut a tüdőbe, a polonium 218, ami ugye a radonnak a leányeleme. Maga a radon is bejut, csak most mindjárt jön még egy következő trükk, ami az egésznek a lényege. Hát itt van egy tüdő, hát itt a tüdő, ezt ugye elképzeljük, és akkor a tüdőben vannak ilyen hörgök, és ott valahogy úgy van, hogy mindig így ketté ágazik a hörgő. Egy hörgőből lesz kettő. És akkor beszívjuk a levegőt, akkor a oxigén és nitrogén molekulák áramlanak errefele, vagy errefele. De ha megy velük egy aeroszol, akkor annak viszont sokkal nagyobb a tömege, mint az oxigén molekulának, mert az aeroszol ilyen részecske, csak ugye nem látjuk. Az nem olyan nagy, de sok molekulából van. Az aeroszolnak nagyobb a tömege, és nehezebben veszi be a kanyart. Mondhatnánk így. Tehát aerodinamikai egyenleteket meg lehet oldani, ez egyébként a kutatás része, és kimutatták több magyar kollega egyébként a KFK-ban szimulációs módszerekkel, hogy a hörgők elágazásaiban ezek az aeroszolok nem tudják bevenni a kanyart, kisodródnak és föltapadnak ide az elágazásba. És akkor ezeken az aeroszolokon rajta ülnek a radon leányelemei, amelyikek alfa bomlóak, és akkor jön az, hogy az alfa részecske itt keletkezik, és akkor nagy erővel a felső 10-20 mikrométeres sejtréteget fogja bombázni. És akkor emiatt van az, hogy ez a radon sajnos tüdőrákot tud okozni, hogyha nagyon nagy dózisban kapjuk. Ugye ennek az első kísérleti evidenciája az volt, amikor uránbányászoknak a tüdőrák gyakoriságát egyszer megvizsgálták, mert hát látvalevő volt, hogy jóval nagyobb, mint az átlagos népességé, és akkor derült ki, hogy a radon az egésznek az oka. Tehát így megy a radon, ennek a folyamatnak minden egyes elemét lehet kutatni, és minden egyes eleme nagyon érdekes. Na most ugye itt azt mutattam meg, hogy a talajban lévő szemcsékből hogyan jut belénk a radon, és azt is tudjuk, hogy a szemcsében az urán van, de most hogy jut az urán oda? Tehát az egy megoldás lenne, hogyha kimennénk ide a környékbe, és sehol se lenne egy darab urán se, hanem az lenne, hogy csak az uránbányában lennének az uránatomok. Tehát hogy akkor megint nem lenne probléma, mert akkor ugye hát nem megyünk be az uránbányába, menjenek oda a bányászok jó nagy fizetésért, de mi nem megyünk, és akkor köszönjük szépen, nincs semmi probléma. Kérdés, hogy hogyan jut a talajba az urán? Hát mit gondoltok, mi a kiinduló állomásunk? Az előbb az atomoktól indulunk, akkor most honnan? Csillagoktól. Hú, hát ezt kitaláltátok tényleg. Tehát hol keletkezik az urán? Ismét egy kis magfizikát szeretnék belekeverni a dologba. Az urán az a szupernova robbanásokban keletkezik. A szupernova robbanás az egy olyan nagy-nagy tömegű csillagnak a felrobbanása, amiben elfogyott a nukleáris üzemanyag, és már az abból kijövő sugárzás nem tudja féken tartani a gravitációt, ami állandóan húzná össze a csillagot. És kifogy az üzemanyag, akkor az egész összeroskad, és akkor nagyon, nagyon sok neutron keletkezik, és ezek a neutronok az ott lévő egyébként addigra már kialakult vasatomokat elkezdik mindig egyen nagyobb tömegszámú izotóppá átalakítani. Néhány bétabomlás után ez át fog alakulni úgy is, hogy a rendszám egyenlő, és így alakulnak ki az összes vasnál nehezebb izotóp. És az urán is, ugye az van legtávolabb, de legnehezebb ezt előállítani, de az is ilyen szupernova robbanásban jön létre. Na most ez a felvétel, ez mutatja, hogy itt a közepén robbant föl valamikor egy szupernova, és az ilyen kilökött anyag, az egy ilyen gömbhéjszerű, vagy hát gömbhéjjel homeomorf alakzat formájában hagyja el a csillagnak a helyét, tehát ez így szétszóródik ott a világűrbe, tehát ami ott a nagy semmibe, és akkor sok szupernova felrobban, akkor így szépen beszórja a világűrt mindenféle atommal, ezáltal uránnal is. És akkor ugye jön a bolygó keletkezés, az azt jelenti, hogy egy ilyen planetáris, hát nem köd, hanem milyen gáz, elkezd összehúzódni, akkor a gravitáció az munkát végez minden ilyen atomon, emiatt fölmelegszik, és akkor lesz egy felforrósodott golyó, vagy hát valamilyen objektum, és amikor az elkezd kihűlni, akkor beszélünk olyan bolygóról, mint a Föld. Tehát körülbelül a Föld az valahogy így keletkezhetett, és akkor a Földön lévő összes uránatom az valahogy így alakult ki. Tehát ez volt a kicsit a csillagászati része a dolognak. És hát visszatérünk ehhez a gyönyörűséges, szimbolikusan mindenfélét magába foglaló emblémához, aminek már kettő darab részét már összefüggésbe hoztuk a radonnal. Hát most itt a harmadik. A Föld... Az embert is már szóba hoztuk. Akkor már nem sok poénom lesz a következőkre. Tehát most a Föld az teljesen egyszerű, hiszen először ugye azt gondoljuk, hogy van egy ilyen felforrósodott gömb, ami a Földnek az eredeti, vagy hát nagyon régi verziója, abban az urán mondjuk homogénben van elosztva. Tehát az urán az a legnagyobb tömegszámok egyike, tehát azt gondolja az ember, hogy úgy belemegy a közepébe, mert ugye a nehezebb dolog úgy lesüllyed egy folyadékba, és akkor azt gondolnánk, hogy az urán ott van az atom, vagy az atom, a Földnek a magjába, de nem ez történik. Az a helyzet, hogy amikor a Föld magja kialakult, akkor ez egy ilyen fémes vas alakult ki. Az azt jelenti, hogy kristályrács keletkezett a vasból. És amikor ott voltak az uránatomok, és azt mondták, hogy jelentkeztek, hogy én is beszeretnék szállni a kristályba, mondták, hogy hát bocs, nincs hely, mert te sokkal nagyobb vagy, mint a többi vasatom, ezért nem tudott belejutni abba a kristályba, amiből a Földnek a magja képződött. Tehát az urán az elenyésző mennyiségben van a Föld magjába, a Föld külső magjába is, ami szintén ugyanolyan vas, csak az egy kicsit meg van oldvadva. Ezért az urán az itt van ebbe a, hát én sajnos nem vagyok geológus, vagy nem sajnos, nem tudom, de ezt én asztenoszférának mondom, nem tudom a középiskolában, hogy tanulják most, én itt tanultam, de egyébként nem ez az asztenoszféra, de mindegy. Szóval itt van az urán. És akkor, amikor a Földnek a kérge elkezd kialakulni, tehát lehűl ez a forró dolog, akkor is az van, hogy elkezdenek ilyen kristályrácsok kialakulni, és akkor megint az van, hogy az urán túl nagy, és akkor nem veszik bele egyik csapatba se. Tehát kisfejes focizni nem tud elmenni egy 220-as ember, mert mindig túl magas, egyszerűen nem tud bemenni az ajtón. Szóval ez biztos rossz analógia, de valami ilyesmi van, hogy szegény urán sosem tud belejutni egy kristályrácsba, mert túl nagy mindig hozzá. Ezt úgy hívják a geológusok egyébként, hogy az urán az inkompatibilis elem. Na most ez azt jelenti, hogy az olvadék fázisba marad, és akkor ugye jönnek ezek a bizonyos dolgok, amit mindenki nagyon szeret távolról nézni, az a vulkánkitörés. És akkor a vulkánkitöréssel ez az asztenoszféra mindig jön kifele a Földön, és ezért szétszórja ezt az urán nagyjából, itt ugye homogénen képzeljük el az uránt, ezt így szétszórja a Földön, és akkor így azért mégiscsak a földkéregnek lesz urántartalma, és az a vicc, hogy nem szól másról az egész geológiai földtörténet, mint hogy állandóan ilyen vulkánok kitörtek. Tehát az azt jelenti, hogy szépen így beszórták a Földet uránnal, és ezért lényegében, hogyha nagyskálán nézzük, akkor homogén módon beszórták az egész Föld felszínt. És akkor ott van az urán, de csak akkor homogén, hogyha nagyskálán nézzük. Ha egy oda megyünk kicsit, akkor már különbséget tudunk tenni ilyen közet, meg olyan közet között, És akkor azokban már vannak különbségek. Tehát az azt jelenti, hogy úgy mindenhol van urán, de területileg azért egyenlőtlenül van elosztva. Tehát itt van egy térkép, ez megmutatja, hogy ez a területi egyenlőtlenség ez hogyan alakul az Egyesült Államok területén. Tehát ez az Egyesült Államok urán térképe, ppm-ben van kifejezve, az part per million, tehát az azt jelenti, hogy ha egy kiló talajt kiásunk, akkor abban hány milligram urán lesz. Tehát azt írja, hogy ahol ilyen piros meg lila, ott 5 milligram urán lesz egy kiló talajban, és itt a Sziklás hegység tájékán, ugye a vulkáni hegység, vulkáni kőzetek környékén, ott lesz a legtöbb urán. Itt a nagy alföld, hát itt nem tudom, Mississippi itt megy le, tehát a Mississippi alföld ott már csak 2, és vannak helyek, ezek az ilyen ősmasszívum dolgok, Michigan, meg Oregon környékén, meg Floridában, ahol még annál is kisebb, itt ezek lokálisan urányszegény helyek. És az az állítás, hogy az egész világra nézve, hogyha ezt megbecsüljük, ugye nem mérték így ki az egész világon, tehát még Magyarországon valamit kimértek, de hát nem tudom, most nem akarok egy országot se abba a helyzetbe hozni, hogy azt mondom, hogy nincs neki urán térképe, mert hát azért túl lehet ezt élni. De mindezekkel együtt azért megbecsülték az egész földkéregnek az átlagos urántartalmát. Ez ugye a földkéreg felső pár méterét jelenti, és itt van a végeredmény 2,2 gram per tonna, vagy milligram per kilogram. Tehát az a helyzet, hogy nem csak az uránbányában van urán, itt egy uránbánya csak azért, hogy eretentésképpen, az uránbányába, tehát ez a kövágó szőlősi uránbánya környékén egy ilyen geológiai szelet, fölfele van fölfele, arra van délnyugat, erre északkelet, és akkor itt vannak mindenféle ilyen kőzetek, homokkő, tehát ez vörös homokkő, tehát perm időszakban keletkezett vörös homokkő, ez zöld homokkő, ezek pedig szürke homokkövek, és ezek között vannak ilyen lencseszerű elhelyezkedésben urán ásványok. Az azt jelenti, hogy ezekben nem 100%-os urán van, de körülbelül azt hiszem 10% körüli urán tartalom esetén hívjuk ezeket uránérceknek. Tehát az, hogy az urán úgy tényleg, tehát nem csak ppm nagyságrendben, hanem százalék nagyságrendben felhalmozódjon, na az az uránbánya, az itt van Pécs mellett, és hát ott az uránbányászok tényleg nagyon kivannak téve a radonsugárzásnak, de ezzel ellentétben, ha bárhova megyünk, ott is van urán, és ott is kivagyunk téve ennek az uránnak az egészségügyi hatásainak. Tehát az a vicc, hogy nem csak az uránbánya van, hanem hogy mivel a vulkánok mindenhova eljutották ezt az urántartalmú anyagot, ezért mindenhol érdemes megnézni, hogy bejut-e a házba a radon, vagy nem jut be a házba. Hát itt még a nagyságrendek miatt megpróbáltam kiszámolni, hogy 1 kg talajnak, aminek 2,2 gram per tonna az urán tartalma, annak mennyi az aktivitása. Hát biztos fogjátok tanulni ezt az aktivitást, ezt bekerelben kell kiszámolni, azt mondja meg, hogy hány bomlás van másodpercenként, az a bekerel. És ez a 2,2 gram per tonna az azt jelenti, hogy 25 bomlás van minden kiló talajba. Tehát kimentek otthon, ástok 1 kiló talajt, beviszitek, akkor 25 bekereles sugárforrás került bele a szobába. Kérdés, hogy volt-e benne már ennél nagyobb sugárforrás, vagy ez most egy ilyen óriási sugárforrás lesz? Mit gondoltok? Van, aki gondol erről valamit? Ki szavaz arra, hogy ez a 25 bekereles sugárforrás, ez messze a legnagyobb lesz? Akkor tedd fel a kezed. Köszönöm szépen. Hello. Senki nem mondja? Tehát minden... Te is? Tehát a többiek azt mondják, hogy 25 bekerelnél is nagyobb források vannak benn, ugye? Tisztázzuk. Szerinted? Jó. Akkor ki szavaz arra, hogy tényleg 25 bekerelnél, te már nem szavazhatsz, 25 bekerelnél nagyobb aktivitású források már voltak benne a lakásba előtte. Hoppá, azért ez látjátok, ez úgy érzem többség. Mit gondolsz, mi volt az a sugárforrás, ami már előtte is benne volt, és nagyobb az aktivitása, mint 25 bekerel? Az emberek. Tehát az embereknek az aktivitása az nagyobb, mint 25 bekerel. Az én aktivitásom az óriási, a tiétek egyébként nulla, tehát mindenki megnyugodtad, de ez nem igaz sajnos, hanem körülbelül 10 000 bekerel általában egy ember. Úgyhogy akihez közelítek, az vigyázzon. Meg nem, szóval most ebben nem menjünk bele, hogy Ha távolsággal ugye egy sugárforrás közeledik hozzád, akkor nagyobb a rizikó. Vigyázz, mert néha ottan közelednek emberek. Szóval az a válasz erre a kérdésre, hogy az urán, tehát a radon forrása az urán, az hogyan helyezkedik el, meg hogy mit tudunk róla, az a válasz, hogy mindenhol ott van, de egyenetlenül van elosztva. És nem csak az uránbányában, hanem minden talajban. Most emiatt nagyon fontos, tehát hogy kizárjuk azokat az eseteket, amikor egy-egy lakásban tényleg felhalmozódik nagyon a radontartalom, ezért fontos nekünk azt tudni, hogy hol kéne egyáltalán vizsgálódni, hogy ezeket a lakásokat megtaláljuk. Ezért általában óriási projekteket alapítottak mindenféle országokban, tehát itt van például az Egyesült Államok. Egyesült Államoknak itt van valami felhívása, hogy valamilyen radon program indul, és mindenki vigyen haza nyomdetektorokat, hogy felmérje, hogy a lakásukban mennyi radon van. Na most ilyen programok után itt van az Egyesült Államok 50 államának a egyszerűsített radon térképet. Nyilván nem mértek meg minden házat, de jó sok házat megmértek. Onnan a matematikai statisztika eszközeivel megbecsülték, hogy mennyi lehet a többiekbe, és ez derült ki, hogy hát ott az USA-ban pikokürű per literbe számolnak, ami nem esi, tehát nem is értem, hogy miért engedik nekik. De mindegy, elfogadott, tehát úgy látszik megengedett adat. És látszik, hogy a piros régióban, tehát itt például Wisconsin, nem Wisconsin, ez Iowa állam, ott az egyik legnagyobb a veszélyeztetés. Tehát, hogyha megkérdezitek az amerikai elnököt, hogy melyik államnak adjuk azt a pénzt, hogy mérje föl az összes lakást, hát akkor biztos ezzel fogja kezdeni, és nem Kaliforniával, mert az várhatóan ott kevesebb lakás van. Tehát, ja, és itt van például a világnak a radon térképe, ezt a webben találtam tegnap, csak úgy elrettentésképpen akartam felmutatni, meg azért, hogy lássuk meg, hogy az Amerikai Egyesült Államok a citromsárga. Látja valaki Magyarországot? Nem túl nagy ország, de lehet látni, hogy narancssárgával van jelölve. Most ez, elnézést kérek, hát nem én színeztem. Tehát vannak piros országok is persze, azok nagyon veszélyes helyek. Mert ott ugye 2 pikokürül per liternél is több az átlagos radontartalom, ilyen Svédország és Finnország. Magyarország pedig ugye ebbe a kicsit közepesebb rizikójú zónába tartozik. Például az USA-nál viszont nagyobb a rizikónk. Tehát az azt jelenti, hogy Magyarországon is érdemes ezeket a dolgokat megmérni, hogy melyik területen lehetnek olyan házak, ahol túl magas radontartalom van. Hát a magyar, ezt úgy hívják, hogy radonpotenciál, ami úgy megmutatja, hogy becslések alapján, tehát egy-két mérésből csinálunk egy becslés, hogy na mennyi lehet azon házaknak a száma, amelyik a egészségügyi határérték fölött van. Ez a radonpotenciál. Elkezdődtek a mérések, itt vannak az adatok. Az északi középhegység ugye vulkáni hegység, vulkáni, régi vulkáni hegyek, hát nem olyan véletlen, hogy itt vannak a nagyobb radontartalmú helyek. Azért mutatom még ezt be, mert képzeljétek el, hogy Tóth Eszter fizikatanár, középiskolai fizikatanárnő a diákjaival csinálta ezeket a méréseket. Tehát ezekben, hogy az országunknak a természeti adottságairól ezeket a dolgokat megtudtuk, azokban középiskolás diákok működtek közre. Tehát ilyen nyári táborokba elmentek, minden diák nagyon rendesen dolgozott, maradták a nyomdetektorokat, számolták a radonatomoknak a alfasugárzásának a nyomait, és egy ilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy az országnak a környezetfizikai állapotával tisztában legyünk. Hát persze még sok kocka nincsen ott, de vannak itt fizikatanárok, és látom, hogy lelkes fizikát szerető diákok is, tehát még lehet, hogy lesz több ismeretünk. Ja igen, és akkor itt van a negyedik, tehát hogy a radon potenciál az megmutatja, hogy az átlagember milyen rizikóval rendelkezik a radonnal kapcsolatban, tehát a radon még ugye mindenkivel is kapcsolatban van. Tehát akkor már igazából már csak 2 olyan embléma vagy szimbólum van itt, amit nem használtunk. Hát ott van... Új. Az is szimbólum? És minek a szimbólum? A tudásé, de hát az biztos. Na, szóval... Jön a sejt, de hát az nyilván érzitek, hogy a sejtet könnyű lesz majd ide belevenni ebbe a buliba. Most még egy ilyen ábrát mutatok erről a geológiai radon potenciáról, tehát az előző térképekkel analóg egy másik fajta radon potenciál térkép, ami nem ilyen négyzethálós vagy ilyen közigazgatási alapon mutatja a radonnak a rizikóját, hanem geológiai alapon, tehát itt van minden három fajta kőzet, homokő, mészkő és valami krisztalit, nem tudom mit jelent. A homokőt meg a mészkövet azt talán lehet, hogy ki tudom találni, és akkor megmérték, ez Amerikában van valahol Maryland és Delaware állam környékén, megmérték ezekben a talajokban a talajnak a radon tartalmát, ami egyébként körülbelül 10.000 becquerel per köbméter körül szokott lenni, és megnézték ezeknek az átlagait, és az derül ki, hogy a homokkőbe kicsit nagyobb volt mindig, mint a mészkőbe, tehát az átlagok szignifikánsan különböztek, és a krisztalit, ami, hát én nem látom, hogy milyen színű az onnan felőletek, az én ábrámon, az enyémen zöld, itt sárga érdekes módon, nem baj. Tehát a krisztalit az viszont még nagyobb radon tartalmat mutatott. És ilyen mérések alapján meg lehet mutatni, hogy az egyes kőzetekben az egyenetlen urán eloszlás az éppen most a nagyobb, átlagnál nagyobb, vagy az átlagnál kisebb megvalósulású állapot. Tehát a krisztalitban valamire kicsit több urán van. Mindig ott több uránt ott felvenni a kristály. Most van ez a szó, hogy gránit, amit ismerünk, hogy a gránitban mindig valamiért sok urán van, de vannak a gránitnak mindenféle rokon kőzetei, meg ásványai. A gránit egyébként kőzet. Vannak olyan ásványok benne, amik más kőzetekbe is szerepelnek, és így van neked igazad, Gyuszi, hogy olyasmi. Na, tehát ez a geológiai radonpotenciál, így van beszínezve egy radonpotenciál térkép, és akkor nézzük meg, menjünk közelebb egy házhoz, hogy ebből a geológiai részből hogyan fog bejutni a házba a radon, illetve most ezen az ábrán azt akarom elmagyarázni, hogy ez a radon, ez télen vagy nyáron fontos számunkra. Mert még van egy mentségünk a radon ellen, és az egy nagyon, nagyon könnyű megoldás. Mit gondoltok, mi lehet az? Tehát tele van a szoba levegő radonnal, ugye, mert a talajból beáramlott a sok radon. Mit csináljunk, hogy ne legyen ott? Windows 2012, tehát kinyitjuk az ablakot. És akkor kiszellőztetünk. Csak az a baj, hogy télen hiába nem akarunk kiszellőztetni, mert olyan hideg van kívül, hogy nem akarjuk, hogy megfagyjunk, illetve újra fölfűteni az egész lakást, az pénzbe fog kerülni, ezért nem szellőztetünk annyit sajnos. Ez természetes dolog, és a szellőztetés emiatt nem nagyon működik mindig. Na most az a kérdés, hogy akkor télen vagy nyáron nagyobb-e a radon tartalom átlagosan a házakba. Most ezt gyorsan elmondom a végeredményt. Az a helyzet, hogy télen a nagyobb, nyáron mindig sokkal kisebb. És hogyha jön egy meteorológiai front, az például nagyon könnyen befolyásolja ezt az egészet. Tehát egy szobának a radon tartalma az időről időre, tehát napról napra nagyon gyorsan tud változni. Tehát ez nem egy stabil állandó dolog. Ellentétben a talajban lévő radon tartalommal, ami úgy nagyjából tényleg állandó. Főleg, hogyha lemegyünk egy méter mélyre, ott már a talajgáz radon tartalmán az konstans időben. Na most az a helyzet, hogy télen, miért nagyobb télen a radon tartalom? Mutatják a mérések, tehát ez nagyon sok mérésnek az eredménye, és ezért van itt ez a ház úgy kettévágva. Ugye télen, hogy elkezdünk fűteni, és hogyha fölfűtjük a házunknak a levegőjét, az lesz, hogy a belül lévő levegő melegebb lesz, az azt jelenti, hogy a sűrűsége az kisebb lesz, hiszen a meleg levegő sűrűsége kisebb, mint a hideg levegőnek a sűrűsége. Télen kint jó a levegő, tehát jó sűrű. Most, ha elindulunk itt a ház fölül, veszünk egy olyan szintet, ahol a légnyomás állandó, és megnézzük lefele, hogy a hidrosztatikai nyomás hozzá. Na, majd fogom. Mindegy. Szóval, ennyit
ad hozzá. Miért elkezdett nem szólni?
Azt kapjuk, hogy ahol a meleg van, kisebb sűrűségű levegő, rosszor G-szer H nyomás, ebbe a vonalba kisebb lesz, hiszen kisebb sűrűségű levegőnek a nyomás hozzá. És ezért belül kisebb lesz, mint kívül. Tehát kívül nagyobb nyomás, kisebb nyomás, a nyomás gradiens a talajon keresztül így befele fog a radont, meg az egész levegőt. Oké? Okay? Ezért van az, hogy a fűtés miatt, mert a fűtés egésznek a hajtóereje.
Egy.
Tehát a fűtés miatt télen egyszerűen csinálunk egy ilyen kürtő hatást, hogy kimegy a meleg levegő a kéményen, vagy az ablakoknak a résein, vagy a résein, a radondús levegő meg oldalról. Na, szóval volt egy ilyen időbeni változás ennek a radonnak, ezt kell még megtanulni, hogy télen magasabb a radontartalom egy házban, és nyáron pedig sokkal alacsonyabb. És mellesleg télen nem szeretünk szellőztetni. Tehát ez a két dolog most így összejött, úgyhogy az a helyzet, hogy tényleg lakótársunkká válik a radon, mert nem fogjuk kiszellőztetni. Na most nézzük meg közelebbről akkor, hogy hogyan történik a radonnak az egészségromboló hatása, vagy roncsoló. És akkor elérkeztünk az utolsó szimbólumot venni a radon bizniszbe. Sajnos a galaxisokat nem, azon még gondolkozni kell, vagy a galaktikát, de már gondoltam ilyen galaktikus rombolókra, hogy azokon belül biztos van egy kis radon, de jobbat nem találtam. Úgyhogy ezt nem fogadom el tudományos összefüggésnek, úgyhogy a legfelső az kimarad, de a sejt az igen. Tehát az a helyzet, hogy a levegő arról szólja, hogy a kitapadt polonium-218-ak, mint az elején elmondtam, azok közel kerülnek a tüdőnek a sejtjeihez. Nem tudom, hogy hívják ezeket a sejteket, van nekik tudományos neve, és ugye mivel a polonium fématom, ezért oda van ragadva a aeroszolra, ezért jut be, és a kisodródást is már említettem, és akkor ezeknek a sejteknek szépen a mindenfajta működését elkezdik zavarni ezek az ionizáló alfa sugárzások. Hogyha eltalálja a sejtmagot, akkor a DNS károsodás is okozhat, de a DNS az olyan, hogy ki tud javulni. Tehát jönnek mindenféle javító mechanizmusok, és akkor kijavítják. Ezért ennek nagyon kicsi a valószínűsége, hogy DNS károsodás lesz, illetve ha lesz, akkor is ez a sejt meghal, akkor a környezetéből lévő sejtek elkezdenek erre reagálni, és akkor ők túl fogják élni. Oké? Tehát ez az elemi eseménye a radon egészségügyi hatásainak, ez még egyáltalán nem tisztázott kérdés. Tehát a radon biofizika az nem tisztázott kérdés. Holnap megyek egy doktori védésre, ott egy kollega ebből szerez egy doktorit, de még mindig az elején járunk, tehát biztatok mindenkit, akit ez érdekel, hogy majd még doktorit is írhat belőle. Ja igen, ezt kellett volna közben bemutassam, de már többször elmondtam, úgyhogy ez most csak ismétlésként, hogy ott a kanyarba ugye a kisodródott aeroszolok. És hát most így a végén azt szeretném mondani, hogy eddig azt magyaráztam, hogy minden házban van radon, meg az uránbányában ugye túl sok radon van. Minden ilyennek az a mércéje, hogy mekkora az a radon. Tehát meg kell mérni mennyiségileg, és nem csak azt kell mondani, hogy kicsi vagy nagy, hanem hogy mennyi. Tényleg. A egészségügyi határérték lakóházakban éves átlagban az 1000 becquerel per köbméter, és akkor az a kérdés, hogy ehhez az 1000 becquerel per köbméterhez képest nálunk mekkora radontartalom. Lehet nagy is, lehet kicsi is, de az nem elég, ha csak annyit mondunk, hogy nagy vagy kicsi, hanem számértéket kell mondani. Ennek a 1000 becquerel per köbméternek természetesen van a sugárvédelemben használt millisievertre konvertált értéke, és akkor ezzel a millisieverttel lehet összehasonlítani, hogy a természetes radioaktív sugárzás emberre átlagosan gyakorolt hatása az 2 millisievert per év, úgy nagyjából, ugye az első fólián 2,6-ot mutattam, de abban benne volt a tüdő, meg ezek. Tehát ez a természetes, az a 2. Az 50 millisievert az körülbelül az, amit amikor az ember sugárvédelmi helyen dolgozik, vagy sugárveszélyes helyen dolgozik, és figyelik őt az orvosok, akkor ennyit kaphat. A 200 millisievert az a nagyságrend, amikor CT-t csinálnak például rajtunk, ilyen orvosi régebbi CT-k, ennek már azonnali hatása tud lenni. Nem halálos, de azért azonnali hatása tud lenni, és 5 sievert az, ami a félhalálos dózis, amikor már tényleg úgy meghalunk nem sokára. De hát ez tényleg az atombomba robbanásnak, amikor közelről nézzük az esete. Tehát ezt el kell különíteni attól az esettől, ami a természetes radioaktivitás. Ezek nem azonosak, de ha megnézitek, akkor egy ezres faktor van a kettő között. Ez néhány millisievert, ez pedig néhány sievert. És ez az ezres faktor azért nem olyan nagy. Tehát, hogyha egy radon felhalmozódás az az valahol egy ezres faktort jelent, akkor az bizony, hát nem, atombomba nem lesz, tehát 5 szívertet nem fogjuk elérni, de mondjuk néhány száz milliszívertbe bele tud menni egy-egy ilyen érdekes helyre épült ház, és akkor ott már tényleg kockázata van. És látjátok, ezzel próbálom magyarázni azt az első adatot, hogy 21 ezeren halnak meg elvileg Amerikában a radon miatt. Na most itt van egy felmérés, Tóth Eszter és Hámori Krisztián valamelyik magyar városban felmért lakótér eredményei. Itt van, hogy mennyi bekerel per köbméter van egy lakóházban, és itt van, hogy ebből hány darab volt abban az adott városban. Tehát 70 olyan lakás volt, ahol 20 bekerel per köbméter volt a radon tartalom. 100 bekerel per köbméter az itt van, az már egyre kevesebb volt, és látjátok, ez körülbelül lognormál eloszlást követ, és körülbelül 50 környékén van az átlaga. Tehát Magyarországon ebbe a városban körülbelül 50 bekerel per köbméter volt, és 1000, az valahol itt van, 1000 az egészségügyi határérték, tehát ez a város, vagy falu, már nem tudom mi volt, ez például nem egy olyan, ahol fontos lenne a radon. De vannak olyan városok, falvak, amik például Gránit Murva nevű kőzetre épültek rá, ott ez az eloszlás úgy el tud tolódni egészen, úgyhogy ez a 1000-1000-hez is valamilyen véges valószínűséggel elér a vége, és akkor ezeket a városokat kell kipécézni, és megnézni, hogy mit lehet csinálni. Hát azt lehet csinálni, hogy radont mentesítünk, most már nagyon gyorsan befejezem. Például így néz ki egy radonmentesítés, ez egy szuterén, aminek természetes anyagból van a fala, és akkor egy ilyen radon nem áteresztő kabátot tesznek a falra. És akkor a kabát és a föld közé ott egy kis levegő réteg marad, és onnan egy csővel kiszivattyúzzák a levegőt, és az elküldik a szabad levegőre. Tehát itt jön ki a radon a szabad levegőre, és akkor ez a ház így mentesítve van. Így néz ki mentesítés előtt, és így néz ki a radon tartalom mentesítés után. Hát itt is néha bement, azért mert a kifújó csövön nem volt pumpa, ez egy ilyen természetes áramlásokat figyelembe vevő megoldás volt, ezért néha kívülről be is tudott menni, meg belül, tehát nem az, hogy kívülről bejött a levegő, hanem egyszer nem tudott belülről kimenni, úgy bedugózódott a levegő, rétegeződött valami miatt, és megállt az áramlás. Olyankor nem ment ki a radon, és akkor szintén fölemelkedett, de nézzétek meg itt egy csomó ilyen 2000 bekerel per köbméteres adat, helyett itt egy nagy nulla van. Tehát ez a következő évnek ugyanaz az időszaka, tehát nem teljesen összehasonlítható, de nagyjából. A lényeg az, hogy 1500-ról lecsökkentették 344-re, ugye, és a kettő között van az ezres határ, tehát akkor a határérték alá sikerült vinni.
Miből van az a köpeny?
Nem tudom, miből van a köpeny. Sajnos valami alufólia-szerű dolog. Tehát a felszíne az olyan, mint a alufólia lenne, de gondolom nem alufólia, hanem valami hasonló. Tehát a levegőt átengedi, de valahogy a radon nem. És akkor ezt a fóliát már nem is fogom nagyon elmondani. A radont még nyomjelzésre is lehet alkalmazni. Például barlangokban nagyon erőszeretettel lehet a barlangoknak a szellőztetési indexét meghatározni ezzel, abból ki lehet találni, hogy van-e még hátul sok levegő, tehát sok barlangot még fel lehet fedezni, vagy nem. Aztán karszrendszerek vízáramlásában meg lehet mondani a víznek az áramlási sebességét. A szabad levegő radon tartalmából pedig a felszíni határréteg magasságát lehet megmondani, de erre most sajnos nem maradt időm, hogy ezt elmagyarázzam. Csak az a lényeg, hogy mindenféle ilyen környezetfizikai kérdésnél a radon néha jó nyomjelző, és föl lehet használni. Úgyhogy ennyi lett volna a mai adag. Összefoglalásképpen azt szeretném mondani, hogy a radon természetes módon lakótársunk. A radioaktív dózis 50%-át adja, ezért nagyon fontos. És vannak olyan helyek, ahol tényleg egészségügyileg kárt okoz az embereknek, tehát a 250 milliós USA-ban 21 ezer ember tud emiatt meghalni, és ezért fontos, hogy kutassuk. Köszönöm szépen!